Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A vonalban Weinhardt Attila, a portfólió elemzője. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Nézzük először, hogy hogyan nyitott ma a tőzsde itthon, hogyan teljesítettek eddig a vezető részvények, a blue chipek.
BUX Index egy kis csökkenés mutat jelenleg, ez 0,3%-os, 45.100 pont környékén járunk jelenleg. A vezető papírok közül az OTP banknál látom jelenleg a legnagyobb elmozdulást, ez 0,8%-os csökkenést jelent, kereken 10.700 forintra. Közben a Magyar Telekom stagnál 348 forinton, a MOL-nál egy szerény 0,1%-os plusz mutatkozik 2.620 forintra. És most éppen a Richternél is stagnálás látszik, kereken 8.400 forinton.
Lehet-e számítani bármilyen fontos piacmozgató híre a mai nap folyamán?
Igen, most délelőtt 11 órakor jön ki az eurozóna inflációs adat, ugye ez az LKB monetáris politikájára gyakorolhat majd hatást, illetve délután 14:30-kor érkezik az átfogó amerikai munkaerőpiaci jelentés, ez egy kifejezetten fontos makroadat, a Fed kamatdöntési stratégiáját lényegesen befolyásolhatja, ugye a foglalkoztatás és a bérnövekedési adatok miatt, így tehát ezek akár komoly piacmozgató hatást is gyakorolhatnak majd.
És még nézzük meg, hogy hogyan érzi magát most a forint, hogyan alakul az árfolyama.
Forintnál most itt a reggeli kereskedés során egy kis gyengülés mutatkozott, de összességében, ha tendenciájában nézzük, akkor lényegében az látszik, hogy 3 napja elakadt az újévi erősödési hullám. A 395-398 közötti szűk tartományba szorult az árfolyam, most éppen 396,5 környékén jár az euróval szemben, a dollárral szemben pedig 377 közelében, így tehát valószínűleg ezek a délutáni amerikai adatok lehetnek majd azok a mozgatórugók, amelyek esetlegesen kilökik ebből a szűk kereskedési sávból az árfolyamot.
Köszönöm Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
...2022-ben alapvetően változott meg a befektetési piac, kis túlzással minden buborék kipukkant, és mindaz, ami a befektetési piacokon az elmúlt évtizedben működött, a visszájára fordult egy év alatt, állapították meg a Hold alapkezelő szakértői. A főbb változásokról Sipos Ildikó kérdezte Cser Tamást, a Hold alapkezelő vezető részvényportfólió kezelőjét.
Ugye itt ennek a változásnak a legfontosabb katalizátora vagy kiváltója volt az infláció drasztikus megjelenése és bedurranása. Ugye az elmúlt 10 évet alapvetően egy olyan időszak jellemezte a világban, hogy nem volt infláció, nem kellett a jegybankoknak infláció ellen küzdeni, és azért kamatok se voltak, ami negatív reálkamatot jelentett. És ez egy olyan környezet volt, ami nagyon kedvezett az olyan befektetési eszközöknek, amik spekulatívabb jellegűek voltak, nem a cashflow-ja, vagy az eredményei alapján lehetett árazni őket, és az alapján teljesítettek jó vagy rosszul, hanem inkább olyan eszközök, amiknek elég volt a növekedés képe egy hit, hogy ezek vonzónak tűnjenek. És 2022-ben szerintem ez ami drasztikusan megváltozott, a jegybankok felismerték, hogy az infláció megugrása az nem átmeneti, és nagyon erős, és ez ellen küzdeni kell. Ez ellen pedig úgy tudnak küzdeni, hogy megjelentek, és érdemi szintekre fölemelték a alapkamatokat, és ez innentől kezdve egy erősen más környezet már a befektetési piacokon.
Ez mit jelent tehát? Mifelé fordultak azok, akik a befektetési piacon tevékenykednek, és szeretnének, és szerettek volna hasznot is realizálni?
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az elmúlt egy évben, vagy 2022-ben azt láttuk, hogy teljesen a visszájára fordultak azok a folyamatok, amit az azt megelőző évtizedben volt. Tehát nagyon rosszul teljesítettek azok a növekedési részvények, amiknek inkább a hit adta az értékét, mint a jelenlegi üzletmenet. Nagyon rosszul teljesítettek a hosszú kötvények, amik hozzá voltak árazva ez a tartósan nulla körüli kamatokhoz. Nagyon rosszul teljesítettek például a kriptoeszközök, amik szintén egy olyan eszközosztály, ahol alapvetően egy ilyen jövőbe vetett hit vezéri az árakat, nem nagyon lehet azt mondani, hogy fundamentálisan ez vagy az lenne az értéke. És ehhez képest relatíve jól teljesítettek, de azért relatíve nem abszolút értelemben. A részvénypiacoknak azok a szegmensei, amik az elmúlt évtizedben nem kedvelt vállalatok voltak, unalmas vállalatok voltak, nem növekedtek gyorsan, és emiatt nagyon nyomott is volt az árazásuk, ilyen volt a pénzügyi szektor, energiaszektor. Ezek lettek azok, amik a befektetők elkezdtek úgy tekinteni, hogy ezek a vállalatok a nyomott árazások miatt ebbe a megemelkedett hozamkörnyezetbe és kamatkörnyezetbe is akár érdekes befektetések lehetnek, miközben reál eszközök és ezáltal valamennyire védettséget jelentenek egy ilyen inflációs környezetben.
Ez vélhetően így fog maradni 2023-ban is?
Ugye a 2022 az infláció eldurranásának az éve volt, és azt gondoljuk, hogy 23-ban lesz ebből egyfajta visszalépés, egy normalizálódás, csökkenni fog az infláció világszerte, de az év nagy kérdése az, hogy ez a csökkenés milyen mértéket ölt. Ugye a USA-ban vagy eurózónában 8-10% körüli egészen elképesztően magas inflációval szembesülünk. Ez nagyon valószínű, hogy le fog csökkenni, de ahhoz, hogy a jegybankok igazából visszavegyenek ezekből a magasabb kamatokból, ehhez az kellene, hogy az infláció nagyon le tudjon esni mondjuk 2% környékére. És ez, ami viszont egyáltalán nem biztos, hogy egy ilyen nagy mértékű infláció normalizálódás lehet. A mi hosszabb távú jövőképünk egyébként az, hogy sok olyan tényező van, ami miatt az infláció beragadhat egy ilyen közepesebb szinten világszerte, és emiatt igazából jegybankok nem fognak tudni gyorsan visszavenni ezekből a magasabb kamatokból, és ezért azt gondolom, hogy alapvetően inkább 23-ban is folytatódnak azok a folyamatok, amit 22-ben láttunk, tehát nem lesz ebből egy teljes visszarendeződés a 22 előtti időszakhoz.
Cser Tamást, a Hold Alapkezelő vezető részvényportfólió kezelőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
...2022-ben nőtt az államadósság deviza aránya, miközben az ország eladósodottságának mértéke csökkent, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Beke Károlyt.
A GDP arányos államadóság csökkent, ugyanakkor a nominálisan számított államadóság az nem meglepő módon emelkedett 2022-ben is. Ugye a GDP arányosan két dolog befolyásolja alapvetően az adósságot. Az egyik az adósság összege, tehát maga a nominális államadóság, a másik pedig a GDP összege, ami pedig a gazdasági növekedésből, illetve az úgynevezett GDP deflátorból, nagyon leegyszerűsítve mondhatjuk azt, hogy a gazdaság inflációjából tevődik össze. És tavaly ugye a gazdasági növekedés is erőteljes volt, az infláció is kifejezetten magas volt, emiatt pedig a GDP nominális összege jelentősen emelkedett, és mivel ez azt jelenti a GDP arányos adósság esetében önmagában ez a szám, tehát a nominális GDP növekedése jelentősen csökkentette a GDP arányos adósságot. Az előzetes számítások szerint, amiket Varga Mihály pénzügyminiszter közölt, 73,5%-ra csökkent ez az arány 2022 végére.
Az államadóság deviza aránya hogyan változott tavaly?
Az államadóság deviza aránya emelkedett, ez két tényezőnek volt köszönhető, egyrészt az új devizakötvény kibocsátásoknak, másrészt pedig a forint gyengülésének, hiszen azért ugyan az év végére egy kicsit erősödött a magyar deviza, de így is nagyjából 8%-os gyengüléssel zárta az évet az euróval szemben tavaly, és ez megjelent az államadóság deviza részarányában is, és részben emiatt, vagy ennek eredményeként az államadóság kezelő központnak a korábbi 25-30%-ra kellett emelnie azt a benchmarkot, ami az államadóság deviza részarányának maximális mértékét meghatározza, hiszen már az év végére kicsivel 25% fölé emelkedhetett ez az arány.
Hogyha tágabb időkitekintéssel nézzük, akkor az államadóság deviza aránya az hogyan változott mondjuk 10-15 éves távlatban?
Ha tágabban nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy 10 évvel ezelőtt 40% környékén volt. Azt megelőzően volt egyébként 50% közelében is az államadóság deviza aránya, és aztán onnan lecsökkent, a mélypont az valamikor 2020-ban volt 15% környékén, és az elmúlt két évben megint emelkedett az államadóság deviza részaránya, és várhatóan egyébként az idén is emelkedni fog. Ugye ezt vetíti már előre a most 30%-ra megemelt limit is, illetve az, hogy gyakorlatilag ismerjük az államadóság kezelőközpont idei finanszírozási tervét, amelyben az látszik, hogy emelkedni fog a devizaadóság részaránya, tehát több lesz nettó deviza kibocsátásra számíthatunk.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Kántor Viola vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy helyreállt-e már a Covid-járvány után a globális légiforgalom. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nem kell a kifizetőknek az ECHO alapösszege után a 13% ECHO-t megfizetniük. A kormány erről még tavaly döntött a veszélyhelyzetre hivatkozva, és ennek az adófajtának az elengedését 2022. szeptember 1-től tette lehetővé. Azt, hogy meddig lehet élni ezzel a lehetőséggel, még nem tudni, mondta az Inforádiónak az RSM bérszámfejtési üzletágának vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Pence Edinát.
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról a 297/2022-es rendelet, ez a veszélyhelyzetre való hivatkozással mentesítette szeptember 1-től azokat a kifizetőket, ahol ECHO-sokat foglalkoztattak a 13% ECHO megfizetésétől. Alapvetően én azt gondolom, hogy mivel a katával történő módosítások szorosan együttműködve valamilyen szinten összejátszott az ECHO és a kata, hiszen a katások is megkapták azt a lehetőséget, hogy ahol tudnak és van rá lehet a törvényi szabályozásoknak megfelelnek, ott a katások is választhatnak ECHO lehetőséget, igaz, hogy ez csak 2023. január 1-től él. Maga a törvény, tehát az ECHO törvény 2023-ban semmilyen jellegű komolyabb változást nem mutat, tehát sem az összegek tekintetében, sem a nyilatkozatokban annyi a különbség értelemszerűen, hogy a minimálbér változásához igazítva kell a jövedelmeknél az ECHO-t beállítani, illetve a kötelezettségeket levonni és megfizetni a kifizetőnek. Tehát most is ugyanazok vonatkoznak az ECHO-sokra, hogy a megfelelő FEOR besorolások alatt lévő pozíciókban lehet ECHO-zni, különböző limitált éves kereteket kell figyelembe venni, illetve különböző nyilatkozatokat kell tenni, akik ECHO-zni kívánnak, főleg kitérnék arra, hogyha van valahol főállása, illetve ha nyugdíjas, akkor ott nagyon figyelni kell, hogy a 183 napot meghaladja az ő nyugdíjban töltött ideje. Tehát ezek a szabályok megmaradtak, nem változtak, sőt, alapvetően a törvényben a 13% is benne van, mint köztár, amit a munkáltatónak fizetnie kell, de mivel, hogy jelen pillanatban ez az átmeneti rendelkezés a veszélyhelyzetre vonatkozik, és a veszélyhelyzet jelen pillanatban még nem feloldott, ezért lehet alkalmazni azt a segítséget, úgymond a kifizetőnek, hogy a 13%-tól mentesüljön.
Lehet-e tudni bármit is most arról, hogy nagyjából hol lehet ennek a kedvezménynek a vége, tehát meddig tarthatják fönn ezt a kedvezményt?
Ez teljesen kormánydöntés, tehát ameddig a veszélyhelyzet fönnáll, ez fönnállhat, ha esetleg menet közben nem módosul annyira. Ezeknek a tényszerű, tehát mivel, hogy elkezdtek januártól is ECHO-zni a katások, tehát lehet látni majd ezeket az összegeket, amik beérkeznek az államkasszába, és gondolom, hogy ezért ez minden szinten valahol összeérnek a szálak, és a döntések 2023-ban, hogyha esetleg a veszélyhelyzet megszűnne, akkor ez a lehetőség is sajnos meg fog szűnni, én azt gondolom.
Pence Edinát, az RSM bérszámfejtési üzletágának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A globális légi utasforgalom a koronavírus járvány előtti szint mintegy háromnegyedét érte el 2022-ben. Idén folytatódik a növekedés, de a 2019-es rekordév számait még nem érjük el, mondta az Inforádiónak az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője. Kalapos Mihály kérdezte Pásztor Szabolcsot.
Nem egy elhanyagolható iparágról van szó, ugyanis 2020 előtt a légiipar globálisan 65,5 millió munkahelyet tartott fent, és a világ GDP-jének 3,6%-át adta. Ez az iparág meghatározóbb, mint a gyógyszeripar vagy az autóipar, és hát ha a légiipar önálló ország lenne, hogyha ezzel a fikcióval élnénk, akkor a 20. legnagyobb ország lenne az országok rangsorában. És talán még egy érdekesség, amely jól árnyalja ennek az iparágnak a fontosságát, a globális áruk mindösszesen 0,5%-a érkezik légiúton, viszont ezek értéke 34,6%-ot képvisel a globálisan szállított árukból, tehát Nagy értékű árukat szállít a légiközlekedés, és nagyon nem mindegy, hogy ez az iparág hogyan teljesít ezekben az években, az előttünk álló időszakban, mert globálisan meghatározó.
A légiutas forgalom 2022-ben a világjárvány előtti szint hány százalékát érte el?
A 2019-es év egy rekordév volt, egy abszolút rekordév volt a légiutas forgalomban. 2022 első háromnegyedére vonatkozó adataink vannak. 2019-hez képest az utazási szám a közel 75%-át tudta elérni. Ez egyébként 57%-os növekedés 2021-hez képest, és hát 2022-re, a teljes évre már van becslésünk, az valószínűsíthető, hogy nagyjából 34 millió repülés. 2021-ben egyébként csak 20,1 millió repülés történt, és hogy ugye érzékeljük az arányokat, 2019-ben 38,9 millió.
2023-ra várható-e a visszapattanás? Eljuthatunk-e oda, ahol 2019-ben voltunk, illetve ha nem, akkor ennek milyen okai vannak?
A Nemzetközi Légiszállítási Szövetség előrejelzésére tudunk hivatkozni, hogy 2023-ban elérhető lehet a 2019-es szint nagyjából 85,5%-kal. Tehát teljes visszapattanás nem történik. Ennek jól körvonalazható okai vannak. Vannak geopolitikai okai, az európai háború. Vannak olyan országok, amelyek még mindig nem nyitottak teljesen. Itt leginkább Kínára lehet gondolni. Ugye az utóbbi napokban már természetesen lehetővé vált, meg válik a kínaiak számára is az utazás, de sorra jelentenek be fogadó országok korlátozásokat velük szemben. Megemelkedtek az üzemanyag költségek is, tehát input oldalon költségesebb a légiközlekedés, mint olyan, és hát ki lehet emelni azt is, hogy az erős dollár nem minden légitársaságnak kedvez, az amerikaiaknak igen, de egyébként a világ egyéb légitársaságainak kevésbé. Ezek a jól körülhatárolható okok.
Mit lehet elmondani a budapesti nemzetközi repülőtér 2022-es teljesítményéről?
A budapesti repülőtér szépen belesimul a globális tendenciákba. Ez egyébként azt jelenti, hogy körülbelül hasonló mértékben esett vissza korábban az utasforgalom, most pedig hasonló mértékben növekszik az utasforgalom, mint a globális átlag. 2022. októberében 1,2 millió utas fordult meg a budapesti repülőtéren. Ez egyébként 220% nagyobb, mint a hasonló 2021-es adat. Ez a szám nagyjából a 80%-a a 2019. októberi adatnak. A nyári teljesítmény, 2022 nyarának teljesítménye nagyjából a 80-82%-át éri el a 2019-es hasonló időszaknak, és a Budapest Airport azt látja, azt vetíti előre, hogy 2023-ra érhetjük el a 2019-es forgalmat repülés tekintetében.
Pásztor Szabolcsot, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Hiába növekedtek jelentős mértékben tavaly októberben az átlagkeresetek, az emelkedő infláció miatt a reálbérek csökkentek, Sipos Ildikó összefoglalója.
Októberben csaknem 18,5%-kal nőtt az átlagkereset Magyarországon, az előző év azonos időszakához képest, ami egy év alatt jelentős megugrás, mondta a portfólió elemzője.
Ugye tavaly évközben még 15% körüli béremelkedést láthattunk a nyári hónapokban, ehhez képest folyamatosan emelkedett a kereseteknek a növekedési üteme. Így jutottunk el most már 18% fölé. A bruttó átlagkereset 510 ezer forintra emelkedett, a nettó pedig 340 ezer forintra.
Hornyák József hozzátette, ugyanezen időszak alatt a medián keresetek is nőttek. A medián bér mutatja meg a legjobban azt, hogy mennyit keres egy átlagember. Ez az összeg ugyanis a legmagasabb és a legkisebb keresettől egyenlő távolságra középen helyezkedik el.
A medián keresetek is hasonló mértékben növekedtek, mint ahogy az átlagkereset is emelkedett. A bruttó medián kereset az 414 ezer forint volt, ez nettóban 288 ezer forintot jelentett.
Az elemző azt is elmondta, hogy az emelkedő infláció miatt a keresetek növekedéséből semmit sem érzékeltek az emberek.
Sajnos az infláció az még magasabb volt, mint amennyivel nőttek a bérek Magyarországon. Októberben már 21%-os inflációt mért a statisztikai hivatal. Miután a béreknek az emelkedése az ettől elmaradt, ezért a kereseteknek a vásárló ereje az több mint 2%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ez volt a második egymást követő hónap, hogy ilyen jelentősebb mértékű csökkenést mért a hivatal a reálbéreknek az alakulásában.
Hornyák József azt is közölte, miután a pénzromlás üteme 2023-ban még a tavalyit is meg fogja haladni, így várhatóan idén is reálbércsökkenés vár a munkavállalók döntő többségére.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Weinhardt Attila, a portfólió elemzője. Szervusz ismét!
Szervusz, köszöntelek, és a hallgatókat is!
Volt-e valami jelentősebb mozgás a tőzsdén az elmúlt körülbelül 20 percben?
Nincs érdemi mozgás, 0,1%-os mínuszban áldogál jelenleg a Box Index, ez 45.170 pontot jelent jelenleg. A két vezető papírunk, a MOL és a Richter gyakorlatilag stagnál a 2618 forinton, illetve kereken 8400 forinton. Az OTP Bank 0,4%-os csökkenés mutat, jelenleg 10745 forintra, Magyar Telekomnál 0,6%-os a mínusz most 346 forintra.
És mi a helyzet a forinttal? Hogyan alakul most az árfolyama?
Forintnál most az utóbbi percek során volt egy kisebb erősödési hullám, 397-ről 395 és félig, de ez elakadt újra. Most éppen újra 396 felett jár kisé a kereskedést, tehát továbbra is abban a sávban mozog az árfolyam, amiben az elmúlt három napban megfigyelhettük.
Köszönöm, Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.